Kedves testvéreim, a Mózes 5. könyvének a 7. fejezetéből kezdem az ige olvasását. Mózes 5. könyvének a 7. fejezetéből kezdem a 6. verstől az olvasást, és aztán majd mondom, hogy mikor lépünk tovább. Tehát Mózes 5. könyve 7. fejezetéből a 6. verstől. Hiszen te Istenednek az Úrnak szent népe vagy. Téged választott ki Istened az Úr, hogy tulajdon népe légy valamennyi nép közül, amelyek a föld színén vannak. Nem azért szeretett meg, és nem azért választott ki benneteket az Úr, mint ha valamennyi nép közt a legnagyobbak volnátok, hiszen a legkisebbek vagytok valamennyi nép közt, hanem azért, mert szeret benneteket az Úr, és megtartja azt az esküt, amelyet atyáitoknak tett. Ezért hozott ki benneteket az Úr erős kézzel, és ezért váltott ki a szolgaság házából, Egyiptom királyának, a fáraónak kezéből. Tudd meg tehát, hogy a te Istened az Úr, az Isten. Álhatatos Isten ő, aki hűségesen megtartja szövetségét 1000 nemzedéken át is azok iránt, akik szeretik őt és megtartják parancsolatait, de megfizet személy szerint azoknak, akik gyűlölik őt. Elpusztítja őket. Nem késik megfizetni személy szerint annak, aki gyűlöli őt. 8. fejezettől folytatom. Tartsátok meg és teljesítsétek mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok, hogy élhessetek. Elszaporodhassatok és bemenvén birtokba vehessétek azt a földet, amelyet esküvel ígért meg atyáitoknak az Úr. Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened az Úr már 40 esztendeje a pusztában, hogy megsanyargatva és próbálva téve téged, megtudja, mi van a szívedben. Megtartod-e parancsolatait, vagy sem? Sanyargatott és éheztetett, de azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáit sem ismertek. Így adta tudtodra, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az Úr szájából származik. Ruhád nem szakadt le rólad. Lábad sem dagadt meg ez alatt a 40 év alatt. Megértheted ebből, hogy az Úr úgy fegyelmez téged, Istened az Úr, ahogyan az ember fegyelmezi a fiát. Tartsd meg tehát Istenednek az Úrnak a parancsolatait, az ő utain jár, és őt féljed. Mert jó földre visz be most téged Istened az Úr, folyóvizeknek és mélyből fakadó forrásoknak a földjére, amelyek a völgyben és a hegyen erednek. Búzát és árpát, szőlőt, fügét és gránátalmát termő földre, olajfáknak és méznek a földjére. Olyan földre, ahol nem kell szűkösen enned a kenyeret, és nem szűkölködöl semmiben sem. Olyan földre, amelynek a köveiben vas van, a hegyeiből pedig rezet bányázhatsz. Ehetsz jó lakásig, és áldani fogod Istenedet az Urat azért a jó földért, amelyet neked adott. De vigyázz! Ne feledkezzél el Istenedről az Úrról oly módon, hogy nem tartod meg parancsolatait, döntéseit és rendelkezéseit, amelyeket én ma parancsolok neked. Amen. Hajtsunk fejet egy rövid imádságra. Urunk Istenünk, tudjuk most már az igét hall, vagy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal, ami a te szájadból származik. Nyisd meg a te szájadat, Uram, és táplálj bennünket, és láss el mindazzal, amire szükségünk van, hogy élhessünk neved dicsőségére is. Végül üdvözüljünk neved dicsőségére. Amen. Kedves testvéreim, szeretném, hogyha folytatnánk a nevelés témakörét. Néhány hete elkezdtem ezzel a témával foglalkozni, és akkor arról volt a tanítás, hogy egyáltalán mi a nevelés, illetve miért kell a nevelés témájával foglalkozni. Tehát a nevelésről úgy általában említettük, hogy mindenkinek aktuális, mert születésünk óta valamit nevelünk, valakiknek a táborát gyarapítjuk, mert jobban megértjük életünket, gyermekkorunkat, szüleinket, családi hátterünket, lehetőségeinket. Aztán említettük, hogy a jövőnket is nagyban meghatározza a nevelés. Aztán jobban megértjük Istent, az élet törvényszerűségeit. Isten természetéhez tartozik a nevelés. Aztán fontos a nevelés témájával foglalkozni, mert ami nem növekedik, az stagnál, vagy beteg, haldoklik, vagy éppen halott. Aztán a nevelés által mi is növekedhetünk. Említettük, hogy a nevelés egy szolgálat, egy munka, részvállalása az élet továbbadásában, egy hatásgyakorlás, amikor testileg, lelkileg is, szellemileg valamit gyarapítunk. Aztán említettük, hogy tanítás, pásztorlás. Nevelés célját is említettük, megismerni Istent, rá hasonlítani és készülni hozzá. Ezt itt a földön nem lehet befejezni. Így csak néhány mondatban kivonatosan idézem fel, amiről néhány hete szó volt. És ma szeretném, hogyha a nevelési eszménnyel, illetve a nevelésnek a példaképeivel is foglalkoznánk. Nevelési eszmény. Ahhoz, hogy elinduljunk egy úton, nem árt, hogyha a céllal tisztában vagyunk. Hogyha egy műveletet, egy munkafolyamatot elkezdünk, jó, ha tudjuk, hogy mi az a minta, amit mi szeretnénk megvalósítani. És ugyanúgy a nevelési eszmény tulajdonképpen az a minta, amit mi meg kellene valósítsunk, amihez minél inkább közeledik a mi tevékenységünk, a mi törekvésünk. Mi az a legnemesebb ideál, amit mi ki tudunk tűzni célul, hogy na, ilyenné szeretnénk nevelni elsősorban önmagunkat, másodszorban akiket Isten ránk bíz. Mi az a legnagyobb eszmény? Mert az, hogy csak úgy egy gyermek jó legyen, ez így nagyon tág fogalom, és nem nagyon tudunk mit kezdeni. Annál is inkább, mert azt mondja a nép, hogy jó gyermek, tovább nem folytatom, jó gyermek nem létezik. Na most akkor hogyan neveljük a gyermekeket ahhoz, hogy valami értelmes ideált valósítsunk meg a nevelés által? Hát vannak, akik azt mondják, hogy az a fő, hogy értelmes legyen a gyermek. Jól viselkedetlen, jól nevel, de mit értünk ez alatt? Mert az, hogy értelmes, hát az értelmét ugyanúgy az ember rosszra is használhatja. A héten, hát valaki megosztotta a Facebookon egy régen készített riportot Soros Györggyel. És ott többek között rákérdeznek arra, hogy ő hisze Istenben. Ő nem hisz Istenben, mert hogy az Istent az emberek találták ki, mondja ő. Hát gondolkoztam azon, hogy érdekes, ő zsidóként mondja azt, hogy nem hisz Istenben, miközben, ha most nézzük, ugye 70 éve alakult meg Izrael állama, és nagy ünnepségsorozatokat lehet követni, milyen gazdag műsorok vannak ezzel kapcsolatban, hogyan ünneplik az állam alapításuknak a 70. évfordulóját. És beteljesült ez az ige, amit olvastunk, hogy tényleg összességében nem egy óriási területet birtokolnak a földkerekségén, Izrael állama nem egy óriási területen van, de milyen kulcsfontosságú, és akárki, akárhol kiejti ezt a szót, hogy Izrael, mindenki be tudja tájolni nagyjából. Hogyha valakit megkérdeznek Kínában, hogy hallott-e magyarokról, nem is tudja, hogy most Afrikába, vagy Európába, vagy hol van, úgy nem nagyon tájolják be. De Izraelt igen, igen, mindenki be tudja tájolni, és a napilapoknak is általában, ha nem is oldalakat, de valamilyen cikkeket csak szentelnek, mert Izrael a politikának is a fókuszában van, az egyik állam Izrael, aki mindig a politika fókuszában van. Nem beszélve, hogy a környező országoknak állandóan a fókuszában van. Születése előtt és születése után, születése óta, ahogy a történelem is számon tartja, hogy mikor Ben Gurion megtartotta az ünnepi beszédet az államalapításkor, és levetette a fehér inget és a zakót, alatta katonaruha volt. Mert tudta azt, hogy onnantól kezdve, hogy megszületik Izrael állama, egyből az ellenség céltáblája lesz. Tehát nem volt egy olyan ország, amely semlegesen hagyta volna a világ közvéleményét. És ha így 70 év után visszatekintünk, hogy mire jutottak ők, akkor csak azt kell mondjuk, hogy amiben ők hittek, az egy nagyon jó találmány volt. És én akkor azt mondanám Soros Györgynek, hogy ha ő úgy gondolja, hogy Istent az emberek találták, én akkor azt mondanám, még egyszer ki kéne találni, mert egy jó találmány volt. Egy jó, jó dolog. Na most nyilván egy dolog Istent, valamilyen Istent kitalálni, erre is van példa, hogy a görögöknek könyveik vannak az istenekről szóló legendákról. Igen, vannak olyan istenek, amelyeket az ember talál ki. El is ismerjük, elfogadjuk. Na most van egyetlen Isten, akit nem lehet kitalálni, és nem is kell, de lehet rá következtetni. Elsősorban a teremtményeiből, másodszorban a történelemből lehet következtetni az ő munkájából, amit mi átélünk. És őt nem lehet a maga teljességében leírni, mert végtelen. Nem lehet őt tetten érni, mert láthatatlan. Lehet következtetni rá, és azt mondom, hogy még ha nem is létezne, akkor is muszáj lenne kitalálni, hogy értelmes és kerek világképet kapjunk. És különösképpen ez igaz Izrael népére nézve. Mert nem tud még más olyan népet mondani, amelyik Izrael népéhez hasonló lenne. Sem Dél-Amerikából, sem Észak-Amerikából, sem Afrikából, sem Európából, sem Ázsiából, sem Ausztráliából. Csak indulásból majdnem 4000 éves, hát ugye azt mondják, hogy valamikor Krisztus előtt 1500 évvel történt a honfoglalás, tehát ez az ige, amit felolvastunk, ez a honfoglalás előtti közvetlen időből származik. Mondhatnánk, hogy Mózesnek a búcsú beszéde az utolsó jó tanács, mint ahogy egy szülő a 18 éves fiát elengedi, és valamilyen lelki útra valót ad a gyermekének, az éppen nagykorúvá váló gyermekének. És érdekes így összességében Izrael népének a történetét azóta is nézni, hogy mi történt az elmúlt 3500 év alatt. Mert 1500 plusz 2000, ha csak úgy nagy vonalakban mondjuk, 3500 év. És olyan igék ezek, amelyekre Isten népe még ma is épít a zsidó nép. És mi is egy kicsit hozzászegédünk, és azt mondjuk, hogy hát a történelmet már a mi történelmünket összefonódva tekintjük a zsidó nép történelmével, ha erre az igére, ha ezekre az igékre építkezünk mi is. És akkor azt kell mondjuk, hogy egy ilyen kicsi nép nem tudott volna önmaga erejéből olyan súlyos időszakokat átvészelni, amit Izrael népe átvészelt. Egyáltalán az, hogy a honfoglalás ideje során nagyon sok idegen vallással, idegen dologgal találkoztak, és az ige el is ismeri, hogy nagy próbálkozások voltak, hogy a régi hitet elhagyják. Aztán Isten idegen népeket rászabadított az ő népére azért, hogy idejébe visszatérjenek. Aztán tudjuk azt, hogy elkezdődik a királyságnak a kiépülése, Sámuel az utolsó bíra, proféta, és hát egy ilyenfajta a királyság előkészítője. Nem volt ő maga király, hanem a bíró és a profétának egy érdekes elegye, volt az ő státusza, még a papsághoz is egy kicsit köze volt. Király nem volt. Aztán Dávid, aki próféta és király is volt egyben. Ő vetette meg a királyságnak az alapjait. Jő Salamon, aki az aranykorszakot valósítja meg az ő uralkodása alatt, és utána kezdődik a hanyatlás. Egyáltalán, hogy az ország kettészakadása, aztán tudjuk, hogy az északi királyság az asszír szétszóratás nyomán, egyszerűen úgy nyomavész a történelemben, a déli királyság pedig körülbelül 500 év után, tehát Salamonhoz képest körülbelül 500 év után a babiloni fogságba jut. Oda deportálják őket, és ott alakul ki aztán a zsinagóga intézménye, ott kovácsolódik még inkább Isten népe újjá, és új öntudattal, új odaszánással, aztán amikor ismét 70 év után visszatérnek Izrael földjére, akkor újat kezdenek. És úgy általában olyan nehéz idők következnek, mint a görög-római birodalom, ugye Nagy Sándor idejében, a Krisztus előtt több mint 300 évvel a perzsák és a görögök háborújának a szintere, az a terület, aztán utána a rómaiaknak a fennhatósága következik. Tudjuk azt, hogy Krisztus után 70-ben megsemmisül szinte annak a területnek minden értéke, és onnantól kezdve szétszóródik az Izrael népe a világ egész területén, és aztán 1900-as évek elején a cionista mozgalom révén kezdenek abban gondolkozni, hogy ismét birtokba vegyék Izrael földjét, a Palesztinának az egy részét. Tehát egyáltalán az, hogy megmaradt a zsidó nép, és hát a zsidó népen belül elég sokan megmaradtak istenfélőnek, most nem keresztény értelemben, hanem zsidó értelemben istenfélőnek, már ez is csoda. Egy 3500 éves vallás, nyilván ők sokkal többre vezetik vissza az ő vallásukat, nem csak Mózesig, hanem az ősatyákig, de Mózes volt az, aki Izrael népének a születésénél asszisztált. Ugye érdekes ez az egész, hogy az Egyiptomból való kijövetel előtt ott van a vér születésnek az egyik velejárója, ugyebár az ajtó félfára hintett vér. Már egyáltalán az ajtó is a születésnek egy jelképe lehet. A vér az ajtó félfán, aztán ugye ott van a Vörös-tengeren való átkelés, és eközben születik meg Isten népe, és ahogy átlépnek, kilépnek a Vörös-tengernek a medréből a puszta földjére, onnantól kezdve lezárul, szó szerint ugye összezárul mögöttük az a kis szülőcsatorna, és onnantól kezdve meg kell álljanak a saját lábukon Mózesnek a felügyelete alatt. Innentől kezdve nevezhetjük a születést. Tehát megszületett Izrael népe, miután bezárul mögöttük a Vörös-tenger. És Mózest rendel Isten, hogy nevelje ezt a most született népet a törvények által, az intézkedések által, és a pusztai vándorlást, hát annak az időszaknak tekintem én most, mint ami eltelik a születéstől a 18 éves, tehát a nagykorúsítási időszakig. És ez a néhány ig, amit olvastunk, ez elhangzik Mózes ajkán, amikor készül elbocsátani ezt a nagykorúvá vált népet, hogy vegye birtokba, hódítsa meg az ígéret földjét, és ne csak hódítsa meg, hanem mi nem volt az ígéret földjében, legalábbis ami le van írva ide, mert volt táj, volt méz, ha nem írja az ige, hogy lett volna virág. Mi sejtjük, hogy volt, nyilván következtetünk. Virágoztassa fel, miután meghódította. Ne csak meghódítsa és lelakja, és aztán továbbálljon, hanem virágoztassa fel az ígéret földjét. Töltse be, fejlessze tovább, így legyen Izrael földje egy olyan hely, ahol a következő nemzedékek is szívesen élhetnek, és aztán ahol a Mesiás is, hogy az egész világ számára áldás legyen, hogy megszülethessen a Mesiás. És most visszatérünk a mi ügyünkre, a mi témánkra, a nevelés témára, mert ahogy Isten bánt az ő népével a pusztai vándorlás során, ez számunkra is példa, hogy kellene nevelni. Hogy akkor, amikor majd eljön a gyermeknek a nagykorúsága, akkor azt tudjuk mondani, hogy fiam, nem most kezdődik az, hogy én megsanyarlak téged, hanem most az következik, hogy menj, hódítsd meg a világot, állj meg a talpadon, virágoztasd fel azt, amit meghódítottál, ne egy nomád körülötted mindent lepusztító ember legyél, hanem aki felvirágoztatod azt, amit meghódítasz. Igen ám, tehát ha ez a példa, vagy legalábbis a nevelésnek az egyik példája, hogy Isten bánik a népével, de még mindig mivé neveljük azt a gyermeket? Milyen ideál lebegjen a végső célunk előtt? Mert említettük azt, hogy olyan jó gyermek, vagy okos gyermek, vagy talpra esett gyermek, ez úgy összességében nem áll össze egy nemes ideállá, hanem egyetlen egy, amit a világ is egyébként nagyra értékel, hogyha önzetlen szolgálatra neveljük a gyermeket. Na most önzetlen szolgálat, én még hozzáteszek egy fogalmat. Az önzetlen szolgálat öröme jellemezze azt, akit nekünk nevelni kell. Elsősorban magunkat kell nevelnünk erre, az önzetlen szolgálat örömére, mert hiába tűzi ki az ember, hogy majd a gyermekét az önzetlen szolgálat örömére próbál nevelni, miközben ő maga nem lát jó dolgot, vagy valami lelkesítőt, hogy ő maga önzetlenül szolgáljon. Ez nonsense, nem áll össze. Egyáltalán a szülőhöz tartozik az, hogy áldozatot vállaljon, és a gyermek miközben látja, hogy a szüleje önzetlen szolgálatra vállalkozik, ez a példa rögzül. Amikor Isten az ő népét neveli, nyilván mi a történelmet kiterítve kell most tekintsük, tehát Isten példát ad, hogy hogyan kell önzetlenül szolgálni a népe felé, főleg akkor, mikor adja a Mesiást az ő népe számára. Adta az ő egyszülött fiát. Elsősorban a zsidó nép számára adta, nem a magyarok húztak hasznot az 5000 ember megvendégeléséből, vagy nem a szlovákok gyógyultak meg a legtöbben, vagy nem az oroszok között történtek, halottak feltámadása első körben, hanem Isten népe élvezhette a mennyei kóstolónak az áldását, amit Isten osztogat, hogy na tessék, kíváncsiak vagytok, hogy milyen az üdvösség, milyen az Istennek az országa, ahol mindent Isten ural, és ahol a jólét és az embereknek a békessége és a szeretete van, hát olyan, ha legalábbis kóstoló szintjén, olyan, amilyennek az Úr Jézus bemutatta. És persze, hogy általa, aztán meg a zsidó nép által a föld más nemzetei, népei is vehettek ebből a kóstolóból. Tehát az önzetlen szolgálatnak az öröme az, amire meg kellene tanítanunk magunkat és a gyermekeinket, mert ezáltal pozitív erők lépnek be a társadalomba. Ezek a pozitív erők arra törekednek, hogy stabilizálják a társadalmat. Ne legyenek háborúságok, ne legyenek feszültségek, hanem stabilizálódjon a társadalom. Egy jó alapvetés, de egy olyan körülmény, amely élhető is. Csak sajnos mindenféle pozitív törekvésünk ellenére van egy másfajta erő is, amely ennek ellene áll. És az ember önmagából, a saját erejéből nem képes ezt a negatív erőt legyőzni. Innen fakad a második célkitűzés. Tehát az önzetlen szolgálat örömére nevelni a gyereket, de ezt önmaga erejéből a gyermek, vagy mi magunk sem vagyunk képesek megvalósítani. És egyetlen egy erő van, amivel együtt működve ezeket a negatív erőket le lehet győzni, és ez pedig az Úr Jézusnak az ereje. És akkor következik az, hogy a legnemesebb dolog, hogyha mellett a cél mellett megtanítjuk a gyermeket, hogy milyen erővel együtt működve érheti el az ő célját. Tehát ha a feltámadás erejével működik együtt a gyermek, már az a feltámadás erő, amely Krisztust is feltámasztotta, előhozta a sírból, tehát ugye Istennek az ereje, amely minket is képes életre kelteni, ami halandó természetünkből, ha ezzel a gyermek együtt működik ilyen cél érdekében, hogy az önzetlen szolgálat örömére tekintsen, és ez valósuljon meg, akkor úgy gondolom, hogy elértük a nevelésnek az eszményét. Na most, most aztán az következik, hogy a példát is tekintsük meg Izrael népe életéből. Azt olvastuk az ígében, hogy Isten, amikor kiválasztotta Izrael népét, hogy szent saját népe legyen, akkor hát Istennek ez a megvétózhatatlan és megkritizálhatatlan döntése volt. Ő úgy döntötte el, hogy Ábrahám utódaiból alkotja majd meg az ő népét. És nem azért választotta őket ki, mert annyira okosok vagy annyira ígéretesek lettek volna, hanem ő így döntött, ugyanúgy minket is választhatott volna azzal az erővel, hogyha néznénk, hogy most kiben mennyire látott volna Isten ígéretet, hanem egyszerűen elhívta Ábrahámot, és Ábrahám az ő engedelmessége által tette meg az első lépéseket annak érdekében, hogy majd Isten népe létrejöhessen. Isten nem egy olyan embert választott ki, akiről már ránézésre az sugarzott volna, hogy ez egy potens ember. Nem. Nem volt gyermeke, ugye nem volt saját gyermekük Sárával. Sárát se azért választotta ki Isten, mert azt mondja, hogy hát így minél hamarabb el tudom érni, mert hogy nagyon sok gyermeke születhet. Egyetlen egy gyermeke született Sárától Ábrahámnak. Aztán a fia esetében is azt látjuk, hogy Izsák sem volt az a nagyon termékeny családfő Rebekával együtt, hanem nagyon későre született nekik a két iker gyermekük, és a két iker gyermekből is csak az egyik tűnt Istennek, Isten számára olyannak, hogy az be tudjon válni. Jákob, de ő is tudjuk, hogy eléggé vitatható volt. Jelleme, az ő hozzáállása az élethez, ugye egyáltalán az, hogy becsapták aztán őt is, két felesége, plusz két szolgálónőtől összesen született 13 gyerek, ugye 12 fiú és egy lány. És aztán annyi viszontagságos történeten keresztül vezette Isten az ő népét, hogy egyszerűen az tűnjön ki, hogy Isten korrekt. Nem mondhatja senki azt Istenre, hogy ó, hát így mi is tudnánk egy népet. Nem. Így nem lehetne még egy ilyen sztorit lerendezni, ilyen forgatókönyvet végigvenni, mint amit Isten vett végig Ábrahámtól kezdve. És azt is látjuk, hogy Isten nem volt részrehajló az ő népével szemben, hanem nagyon keményen bánt, és ezt a nép a pusztai vándorlás során is nehezményezte. Unták a mannát, unták a fűrjeket. Nem tetszett nekik az, hogy olyan szorosan, olyan szigorúan vette Isten az ő népét. Nem demokratikus elvek alapján vezette Isten az ő népét, hogyha a Mózesről adott évenként kellett volna szavazzanak, akkor az ígéret földjére soha népben nem ment volna. Nem kérdezték meg a népet, hogy na mit akartok, választatok, gondoljuk, hogy legyen, mint legyen. Nem. Isten egy határozott vezetőt állított, akiről nem mondhatta senki, hogy fiatal. Mert 80 esztendősre írja az ige, hogy annyi volt Mózes, amikor elhívta erre a nagy feladatra. Tehát megvolt az élettapasztalata, megvolt nem csak az élettapasztalat, hanem a képzés is. Azért Egyiptomnak a legrangosabb intézményeiben nevelkedhetett, ott végezte a tanulmányait, mert körülbelül 40 esztendős lehetett, amikor ő kezdte volna kézbe venni az Izrael népének, vagyis Isten népének az ügyét, akkor még nem volt Izrael nép, csak ez a törzs, vagy törzs, itt-ott létező törzsek, és ő próbálta emberileg megvalósítani azt, hogy majd ő megszabadítja. És aztán az lett belőle, hogy következett a pusztában való bolyongás, de Isten akkor is készítette fel Mózest erre a nagy feladatra. Tehát keménykezű, intelligens, Istennek odaszánt, de abszolút értelemben nem volt tökéletes. Ő maga is elismer, hogy ő nehéz ajkú, vagy egyes értelmezések szerint dadogós ember volt. Nem tudjuk, hogy konkrétan mi volt ez a nehézség, ami miatt ő úgy gondolta, hogy a nép nem fog hallgatni az ő szavára. Tehát már ebből is látszik az, hogy a Biblia nem részrehajló, nem szépíti, vagy nem idealizálja dolgokat, hogy azt mondhatnánk, hogy ó, így könnyű volt. Nem volt könnyű, egyáltalán nem volt könnyű Isten népét formálni, és Isten által kijelölt vezetőkre figyelni. Nem volt könnyű. Ha Istent kivesszük ebből a történelemből, összeomlik az egész. Nincs, ami összefogja. De most ugyanígy, testvéreim, hogyha a mi nevelési törekvéseinkből Istent kivesszük, akkor abból nem lesz az önzetlen szolgálatnak az öröme egy megvalósuló dolog, mert csak egyedül Istenre tekintettel képes valaki az önzetlen szolgálatot örömmel megélni. Aki túllát az életen. Amikor volt egy testnevelés tanárunk, azt mondta, hogy amikor az 50 métert leszaladjuk, vagy egyáltalán bármennyit távolságot, ha szaladunk, a gondolatunkban egy kicsit a célt ki kell toljuk. Ne ott legyen az 50 méteres vonalnál a cél számunkra, hanem egy kicsit tovább. Mert szüksége van az embernek arra, hogy egy kicsit jobban belehúzzon, és távolabbra tegye ki önmagában a célt, annak ellenére, hogy ez le van rögzítve, hogy hol van az 50 méteres távnak, vagy bármekkora méteres távnak a vége. Mi gondolatban annál tovább kell lássunk. És ugyanúgy, aki csak ebbe a földi életbe lát bele, és nem lát a földi életen túl, az nem fog önzetlen szolgálattal élni, és emellett még örülni is. Pont azért, mert az emberben benne van az ösztön, hogy itt a földi életben minél többet ragadjon meg, minél többet gyömöszöljön bele az ő élményeinek a zsákjába. Hogyan nevelte Isten az ő népét? Mózes 5. könyvének 32. fejezetéből is idézek. Puszta földön talált rá, kietlen vadsivatagban körülvette, gondja volt rá, óvta, mint szemefényét, mint mikor a sas kirebbenti fészkét, és fiókái fölött rebdes, kiterjesztett szárnyára veszi, evező tollán hordozza őket. Az Úr vezette egymaga, a föld magaslatain hordozta, mező termésével etette, mézzel táplálta a sziklából, olajjal a kősziklából. Aztán látjuk azt, hogy Isten tényleg nagy gondossággal nevelte, de a nép így is úgy is kirúgott a hámból. Mózes, amíg felment a hegyre, meg utána is sokszor a nép lázadt, és próbálta az ő mohóságának, az ő önzésének, az ő türelmetlenségének érdemében megvalósítani a célját. Mert ilyen a nép. Ilyen volt Izrael népe, és az mindenkori nép ilyen. Önző, mohó, türelmetlen. És Isten ezeket a vadhajtásokat az ő népe életében is levágta. És ugyanúgy a gyermek is önző. A gyermeknek nem az jár az eszébe, hogy dolgozzon, hanem az, hogy kikerülje ugye, mindazt, ami építő munkával együtt jár, mert hogy abból valaki másnak van haszna. A gyermek pedig kéri a szülőinek a figyelmét, okkal vagy ok nélkül. Kéri az energiát a szülőtől, elkéri az időt, elkér mindent a szülőtől azért, hogy ő... Igen ám, csak hogy ez a fajta önzés egy idő után át kell változzon. Mert ha nem, ha megmarad az ember továbbra is önzőnek, mónak és türelmetlennek, nem fogja az életet érdemben továbbadni. És Isten levágja ezeket a vadhajtásokat. És nekünk is feladatunk, hogy miközben igyekszünk mindent megtenni azért, hogy a gyermekünk ugye el legyen látva élelemmel, minden szükséges ugye ruházattal, az egészségügyi problémái meg legyenek oldva. Emellett vigyázni kell, és határozottan kell fogni, ahogy az ige is erre tanít, mert Isten is az ő népét határozottan és kemény kézzel fogta, és adott esetben fenyítette akkor, amikor a nép idegen istenekhez pártolt, vagy olyan dolgokat tett, amelyek merőben ellenkeznek, tehát aminek a következő lépése halál lenne. Muszáj volt Isten kemény eszközökkel bánjon a népével, és azt látjuk, hogy Mózes nem volt egy politikailag korrekt minden esetben, hanem amikor a népnek a hosszú távú érdeke megkívánta azt, hogy a bűnösök meg legyenek büntetve, akkor az következett. Minél kisebb egy nép, úgy látjuk az ígében, hogy annál szigorúbban bánt Isten a néppel. Minél kisebb volt az újszövetség időben még a hívőknek a tábora, annál határozottabban mondja Pál apostol, hogy vessétek ki a gonoszt magatok közül. Nem akkor, amikor már van, amiből vagy szelektálni. Amikor már elér egy bizonyos létszámot, na most lehet nyírni a népet. Nem ezt mondja az ige. Induló misszió volt a korintusi gyülekezet, és nem hiszem azt, hogy olyan gyülekezetek lettek volna, mint Dél-Koreában annak idején, hogy ezer számra. Na, most lehet miből ugye kiszűrni a cégéres bűnöket. Nem ezt mondja az ige, azt mondja, hogy ítéljétek meg, a belülvaló felett ti ítélkeztek, vagy mi ítélkezünk, és vessétek ki a gonosz magatok közül. Azért, hogy a kiskovász ne kelessze meg az egész tésztát, vagyis hogy ne legyen a megtűrt dolog kárára egy induló közösségnek, vagy egyáltalán Isten induló népének. Isten táplálta az ő népét, fegyelmezte az ő népét, vezette a jó föld felé. Nyilván ehhez hit kellett, és ugyanúgy a gyermeknek is hit kell, és a tinédzser elég nehezen hiszi el, hogy a szülője jót akar. Valaki ezt úgy fogalmazta meg, hogy mire az ember elhiszi, hogy az ő apjának igaza volt, már mellette áll a saját fia. Vagyis, hogy nem nagyon későre hisszük el azt, hogy a mi szülőnk jót akar, és már mi is akkor abban a helyzetben vagyunk, hogy mi is elvárnánk, hogy a gyermek higgye el azt, hogy mi jót akarunk. Hogy az ígéret földje felé vezet az az út, amelyre mi állítjuk a gyermeket. És majd eljön az idő, amikor a gyermek majd meghódítja, sőt meg kell hódítsa a világot jó értelemben, és azzal a pozitív indulattal felvirágoztassa az ő saját kis környezetét, de ahhoz fel kell készülni. Volt egy zsidó ismerősöm, aki azt mondta, hogy ott kezdődött a probléma, hogy fiatal embereknek nagyon sok pénzük lett a világban. Nyilván ezt a saját népére is értette. Tehát, hogy fiatal zsidó embereknek nagyon sok pénzük lett. Részben azért, mert vagy a szüleiktől, vagy nagyszüleiktől örököltek jól menő vállalkozásokat, vagy egyszerűen a világ úgy kedvezett, és úgy lehetett a kiskapukat kihasználni, hogy fiatal embereknek a kezébe sok pénz kerüljön. És azt mondja, hogy ez nem jó. Nem jó az, hogy a fiataloknak a kezébe túl hamar sok pénz kerüljön, mert egyszerűen lelkileg éretlenek, hogy ennyi energiával bánjanak. Na most alkalmazva ezt, hogyha elfogadjuk, én magam elfogadtam ezt, akkor azt jelenti, hogy ne olyan pályára tereljük a gyermekeket, ahol hamar sok pénzt tudnak szerezni, mert ez vissza fog ütni. És Isten is milyen későre szabadítatta bele az ő népét a jóba, ha belegondolunk. Azt írja az ige, hogy megsanyargatta az ő népét, próbára téve, hogy megtudja, mi van a szívében. Mi van a gyermeknek a szívében, ezt nekünk, akik hozzá közel állunk, tudnunk kell, és nem szabad olyan dolgok felé támogatni, amelynek az ön megsemmisítés lenne a kilátása. Mert sajnos a bűn ezt hozta a világban. Ami csillogó, ami szép, ami édesnek tűnik, ami ízletesnek tűnik, nem baj, hogy hamar halálhoz vezet. Nem baj. Az ember elveszíti a józanságát, és bedől ezeknek a csillogásoknak. És Isten nem a csillogó úton vezette az ő népét, hanem a pusztában. És mi a puszta? Most ne egy homoksivatagot képzeljünk el, mert ott nem tudtak volna állatot tartani, ott nem tudtak volna érdemben annyi ember létezni, hanem mondhatnánk egy unalmas, civilizációtól mentes környezet, vadon, ahol fű, ahol nem kulturált, nem művelt terület. Vadon. És érdekes, hogy Isten olyan környezetet választott az ő népének, ahol őt magát meg lehet ismerni. És az idők során, akik Istent meg akarták ismerni, nem a városokat választották, mert a városokban nagyon sok a mű dolog, amit az ember művel, és abból nem lehet Istent megismerni, amit mi készítünk. Az már nem hordozza érdemben Istennek az új lenyomatát, hanem a mi új lenyomatunkat hordozza. És Isten népe ott a természetben kellett Istent megismerje, ahol még, ahol nem volt, úgymond, emberi beavatkozás. És ez egy ötlet is, hogy ha azt akarjuk, hogy a gyermekeink Istenről fogalmat alkossanak, akkor ott is kellene legyenek, vagy oda is el kellene jussanak, ahova az ember nem jutott el, amit az ember még nem formált át a saját képére, vagyis a természetet, az érintetlen természetet, vagyis minél inkább, ha a gyermek természet közeli életben lenne, ott megérti, vagy többet megért abból, hogy milyen Isten. Nyilván abszolút értelemben nem fogjuk megérteni, mert nem fogjuk az összes növényben levő alkaloidokat tudni, hogy mi mire való, vagy hogy különíteni el a növényeknek a hatóanyagait, vagy nem tudjuk az összes bogárnak, meg élőlénynek a sajátosságait megérteni. Isten nagyon sok mindent hagyott, hogy az ember kikutassa, és abból Istenre is következtessen. De minél inkább ilyen környezetet választunk, mint ahogy Isten is az ő népének a pusztát, ami úgymond unalmas, ahol nincs virtuális világ, ahol nincs olyan dolog, ami elkápráztassa az embert, hanem ahol úgymond unalmas az élet a pusztában, de ebben a nehéz körülményben, ott, abban az időben Istent valamennyire ismerje meg. És nagy kihívás az, amiben most élünk ebben a korban, mert most teljesen az ellenkezője tűnik elérhetőnek. És nagy áldozatot kell az ember vállaljon már csak azért is, hogy valahogy jó értelemben visszavaduljunk a természetbe, visszavaduljunk Istenhez, hogyha egy kicsit szélsőségesen fogalmazok, mert túl nem esettünk, túl civilizálódtunk, elfinomodtunk, igazából elvadultunk Istentől. Miközben az ember azt látja, hogy a primitív élet, hát az a vad élet. Nem az a vad élet, az a vad élet, amikor Isten kezétől vadulunk el, és menekülünk egy olyan világba, amelyből száműzzük Istent. Ez az, amit nem kéne a gyermekeinknek kilátásba helyezzünk. De vigyázz! Ne feledkezzél el Istenedről, az Úrról oly módon, hogy nem tartod meg parancsolatai döntését és rendelkezéseit. vigyázni kell, és a népnek akkor is volt felelőssége, és ma is van felelőssége. Persze azt hozzá kell tegyük, hogy a mindenkori vezetőknek van a legtöbb felelősségük. Mózesen meg Józsuén nagyon sok felelősség volt. Mert hogyha látták, ők nem bízták a népre, ők nagyon jól tudták, hogy milyen a nép. Viszont egy bizonyos szinten a nép minden egyes tagjának felelőssége volt, hogy minél többet megvalósítson a törvényekből, hogy azáltal az öntudatuk, meg egyáltalán a nép is megmaradhasson. Az új szövetség korában az egyénre nagy felelősség és nagy szabadság is hárul. Azt mondjuk, hogy nem vagyunk a törvény uralma alatt. Én egy kicsit vitatom ezt olyan értelemben, hogy a túl nagy szabadság, látjuk, hogy hova vezet. Már a hívőket nem jellemzi olyan szintű gyarapodás, sem belülről, sem kívülről, mint ahogy erre következtetni lehetne, hogyha megélnénk azt, ami az ígében van. Akkor én vitatom azt, hogy jó ez a szabadság, amiben élünk. Jó ez a fajta demokrácia, amiben élünk. Hova vezet ez az út? És hova fogja majd a gyermekeinket vezetni? Mert mi még kaptunk az úgynevezett régi öregektől valamennyi útra valót. De az nem lesz elég a gyermekeinknek. Az csak nekünk elég. És amennyit a gyermekünk is lelki útra valónak gyűjt magának, azáltal, ahogy nevelve lesz, azáltal, hogy kikkel érintkezik, annyiból fog gazdálkodni. És sajnos ez az útra való általában kopik. Elkopik. Mindig kevesebb lesz átadva, ha az illető nem gyűjt melléje. Tehát nem csak azzal kell maradnunk, amit a szüleinktől kaptunk, hanem úgy kell mi magunkat is, mi magunk életét is neveljük. Például, amikor azt mondja az apostol, hogy a testet ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Itt az egyéni felelősség az önnevelésre is ott van. Hogy egy adott ponton mi kell magunkat visszavágjuk, vagy visszavegyük bizonyos dolgoktól. Testvéreim, ahogy említettem, ez emberi erőből kifolyólag nem fog működni. Ahogy Izrael is elhagyta az Urat, és már nem működött az ő életében, ugyanúgy nem fog a mi életünkben sem működni. És azért vagyunk most itt, hogy segítségül hívjuk az Urat. Láttuk azt, hogy a nevelési eszmény, az önzetlen szolgálatnak az öröme, illetve, hogy együttműködni Krisztus erejével, a feltámadás erejével, mert az a legnagyobb pozitív erő, ami legyőzi a bűnt, legyőzi a halált. És ez az ideál hadd valósulhasson meg Izrael népének a példája által is, meg Krisztus példája által is, aki nem tekintette zsákmánynak, hogy Istennel egyenlő, hanem szolgai formát vett fel, önmagát megüresítette. Kérjük el most Istentől azt, hogy mi is hadd tudnánk Krisztus példája által önmagunkat úgy megüresíteni, hogy Isten betölthessen az ő erejével is, az ő bölcsességével is. Hogy ne féljünk aztán sem az önmagunk nevelésétől, sem azoknak a nevelésétől, akiket Isten rábíz. Egy néhány hangosan is hívjuk segítségül az Urat.